Szervusztok, ez itt az Enyhe Katarzis, én Szatmári Róbert vagyok, és köszöntök mindenkit. Mai vendégem Takács Nagy Gábor, hegedű művész, karmester, a Takács Kvartett alapító tagja, és a Budapesti Fesztivál Zenekar állandó vendégkarmestere. Nem tudom, hogy jól mutattalak-e be.
Igen, jól. Igen.
Szervusz, köszöntelek köszönöm, a stúdióban.
Szervusz. Örülök, hogy itt vagyok veled.
Boldog születésnapot, hamarosan lesz.
Na, köszönöm szépen. Egyre fiatalodom.
Hogy érzel magad így okosúdi után?
Nagy öröm, hogy az embert megdicsérik. Evel együtt nem tudok többet Beethovenről vagy Mozartról, de viszont nagyon fontos az, hogy az ember visszajelzést kap, hogy értékelik, amit csinál. Tulajdonképpen ez jó a színpadon, az embernek jól esik az önbizalmának.
Most jöttél vissza Kínából, volt egy ilyen koncert körút, amit a Verbieri Fesztivál zenekarában.
Igen, igen. Hongkong és Kína.
Milyen volt Kína? Láttam egy felvételt a Facebookon rólad, valaki föltette. A kínai utcazenészhez csatlakoztál, és a hozzád...
Elkezdtem dobolni a kínai zenészekkel.
Igen, igen.
Meglepően barátságosak voltak, hát én nem arra számítottam, hogy barátságtalanok lesznek, de nagyon barátságosak, és fantasztikus, hogy fejlődik minden. Nem voltam ott 5 éve, tisztaságban, Svájcban élek, Genfben, de nem tisztább a genfi vagy a svájci utca sem, mint a kínai. Legalábbis ott, ahol én voltam a nagyvárosokban. És nagyszerűen volt megszervezve a turné, és ami a legpozitívabb dolog volt, hogy a koncerttermekben a közönség 75%-a 18 és 30 év közötti. És hihetetlen emocionálisak voltak. És a végén, mikor jöttünk ki a zenekarral, és én a koncert épületből, olyan volt, mintha én egy futballsztár lettem volna, vagy mit tudom én, a Beatles együttes tagja. Szóval, hogy mennyire értékelték ott a
zenélést. Ezt Nyugat-Európában nem tapasztalod?
Hát, nézd.
Te azért egy ünnepelt zenész vagy, egy világsztár vagy.
Hát, jó, nem tudom. De ott a közönség, és Magyarországon is idősebb. Hát nagyon szeretem a közönséget, igen. Tehát nem azt jelenti, hogy aki idősebb, az nem jó közönség, de jó volt látni, hogy van a klasszikus zenének jövője itt Ázsiában.
Igen, itt nálunk sajnos előregedőben
egy
van.
Kicsit, igen, és a fiatalok nem annyira fogékonyak talán a komoly zenére, mint hogy én szeretném, az legyenek.
Ez nem úgy van, hogy bele kell öregedni ebben a műfajban, mert sokan ezt mondják, akikkel erről beszélgetek.
Hát talán igen, de lehet, hogy az is hiányzik egy fiatalnak, hogy egy olyan élményt kapjon. El kéne menniük egy koncertre, és elkapni egy igazi nagyszerű koncertet, ahol megéreznék, hogy ugyanúgy emberi érzelmekről van szó, mint a popzenében. Csak más a nyelv.
Igen. Valamikor nyilatkoztad, hogy nagyon sok fiatal tehetséges zenésszel találkozol,
igen?
De nem látod, hogy olyan szinten belennének oltva. Tehát, hogy nem a zene mélységét, vagy természetes lényegét nézik, hanem inkább a technikai precizitás az, ami uralkodik.
Igen, egy kicsit ezt érzem ma is. Természetesen nem lehet általánosítani, ma is vannak fantasztikus, elhivatott fiatal művészek, de úgy általában azt látom, hogy ugye ők, a mai fiatalok telefonokkal, interneten, e-maillel érintkeznek egymással. Tehát ők egy icipicit zártabban érintkeznek egymással. Amikor én fölnőttem, még telefonunk sem volt otthon. Minden életben volt, minden ember és ember között. Tehát lehet, hogy ez is egy icipicit segítette abban az időben muzsikusnak lenni, vagy fiatal művésznek.
Igen, és hát a legendás tanároktól tanultál, Kúták Györgytől, Mihály Andrástól.
Rados Ferenctől, igen, és nagyszerű kollégáim voltak, tehát elkaptam a 70-es évek második felében egy második aranykorát a Zeneakadémiának. Az első aranykor volt a 20-as, 30-as években Bartók, Kodály, Doknányi, Weiner generáció. És én nagyon szerencsés vagyok, hogy egy fantasztikus alkotói műhelyben nőttem föl ott a Zeneakadémián. Ez nem kritika mára nézve. Tehát ez nem egyáltalán, de mégis ott akkor egy fantasztikus gárda volt.
Mi az, amit elsajátítottál? Mi volt akkor ez a fő tanítási módszer? Hiszem, hogy ők tanítottak meg téged arra, hogy a lényeget kell nézni.
Hát hogy nem a fizikai hang előállítása a lényeg, szóval, hanem mindig a belső tartalma mögöttes. Szóval a zene, ugye az a lélek nyelve, az egy spirituális sugárzás. És nem Szóval természetesen dolgoztunk technikai dolgokkal, szerettünk volna minél magasabb szinten játszani, hegedűn, csellón, brácsán, de ezek a nagy tanárok a zenén keresztül közelítették meg mindent. Mindig az volt, mi a belső tartalom.
És ez mióta változott meg szerinted a világban? Hát ez... látsz ilyen tendenciát, amikor ugye fokozatosan...
Fokozatosan valami megváltozik.
Aha.
Megint azt mondom, hogy nem hülyeség általánosítani. Biztos ma is vannak, és tudom, hogy vannak fantasztikus tanárok, és szerte a világban. De abban az időben minket... Mi mertünk játszani az órán, ha egy icipici valami technikai baki, vagy valami kis baleset történt, nem is szóltak szinte érte. De ha üresen játszottunk, lélek és zenei elképzelés nélkül játszottunk, akkor baj volt, akkor leállítottak. Te érted? Mm-hmm. Szóval nem tehettük meg, hogy nem életre halálra játszunk minden hangot. Illetve ezek nagy szavak, de tudod, mi színésznek lettünk képezve. Mi úgy értem a színésznek, hogy tulajdonképpen ez egy színház. Tehát mi is színészek vagyunk, nem a szavakkal, hanem a hangokkal. És ez nekem nagyon nagy emlék, hogy például fiatal sráckoromban én jártam színházba, szüleim vittek, és legalább 4-5-ször hallottam Latinovics Zoltán szavaló estjét az egyetemi színpadon. És akkor már rájöttem, hogy hoppá, így kell zenélni, ahogy a Latinovics verset mond. Tehát tulajdonképpen meg kell jeleníteni minden szónak te színész is, ahogy mond, egy szavakat mond, nem azt mondja, hogy jó napot kívánok, örülök, hogy itt vagyok. Jó napot kívánok, örülök, hogy itt vagyok. Szóval millió, hangszín lehet egy szóban, egy mondatban, de az nem lehet, hogy csak a fizikai állapotot mutatni. Érted ezt, hogy mire gondolok?
Abszolút,
igen. Arra célzok, hogy abban az időben értékkereső tanításban volt részem. Tehát egy órán játszottunk, és akkor nem az volt, hogy na most már megint nem vagytok együtt, vagy mit tudom én, hamisak vagytok, vagy az volt, fiúk, akkor most nézzük meg, mi is van a hangok mögött. Tehát esetleges technikai, materiális baleseteket mindig avval oldották meg, legalábbis avval, hogy mi történik a hangok mögött.
Tudod, ki mondta ezt nekem legutoljára? A Pauk György, akivel csináltam egy beszélgetést, ő is ezt mondta, hogy akkor mindig a hangok mögé kellett
mindig
nézni.
Mindig a hangok mögé kellett nézni, tudod?
Uh-huh.
Egyébként van erre egy nagyon jó történetem, ugye elmondhatom.
Egész nyugodtan van időnk.
Pár évvel ezelőtt Bolognában játszottam Schumann hegedű versenyt Gidon Krémerrel, az egy fantasztikus hegedűs, és én voltam a karmester, és elmentünk ebédelni, nem váltok témát, erről lesz szó, amit Pauk is beszél.
Csaponhatunk is.
Azt mondja Gidon Krémer, te figyelj Gábor, tudom, hogy tanítasz is sokfelé, meg ugye vezényelsz, te mondd meg a fiatal generációnak, hogyha fiatalokkal dolgozol, nézzék meg az interneten, van egy olyan film, Royal Shakespeare Company, a londoni királyi színházi társaságnak egy filmje. Igaz, hogy angolul van, de most magyarul mondom, és megtaláltam, megmutatta ott az étteremben, hogy ez mi. Bejön egy híres színész, és azt mondja, de ott ülnek közönség, hölgyeim és uraim, én most már 30 éve foglalkozom a Hamlettal. Én most már 150-szer játszottam Hamlettet, és a híres monológban szerintem úgy kell mondani, angolul van, de most magyarul mondom, szerintem ezt úgy kell mondani, lenni, vagy nem lenni. Ez itt a kérdés. Erre bejön egy másik, tényleg egy híres másik angol színész, ne haragudj, John, én is foglalkozom a darabbal, szerintem nem így kell mondani. Szerintem úgy kell mondani, hogy lenni, vagy nem lenni? Ez itt a kérdés. Erre bejön egy harmadik, aki azt mondja, én is ebben foglalkozom, és ott én szerintem mégiscsak az van, hogy lenni, vagy nem lenni? Ez itt a kérdés. És erre bejön Károly Herceg, aki ma az angol király, mert ez egy 10 évvel ezelőtti film, és persze nagy tapsan, hölgyeim és uraim, tudják, hogy én nem vagyok színész, de most én dolgoztam egy nagyszerű színésszel, ő nekem megint azt mondta, hogy ezt úgy kell mondani, lenni, vagy nem lenni? Ez itt a kérdés. És erre a Gidon Krémer rám néz, figyelj Gábor, meg kell, hogy értsék, a fiatal generáció, hogy minden lehet, mind a négy nagyszerű, sőt, még van 80 fajta, de egyet tilos csinálni, azt nem csinálhatják. Lenni vagy nem lenni, ez itt a kérdés. Akkor is, ha tökéletesen érthetően elmondják a szavakat, de hogyha emberi emóció nélkül, spirituális sugárzás nélkül mondják, nincs értelme, és így kell zenélni. Millióképpen lehet játszani, de mindig meg kell érinteni az emberi lelket. Uh-huh. Érted?
Abszolút.
És amit a Pau György mondott, akit én nagyon csodáltam mindig, és játszottunk is együtt, sőt, muzsikáltunk, ő is így tanult a Weiner Leónál. Nincs üres járat. Minden hang beszél valamiről. Minden hang mögött egy emberi érzés, spiritualitás van.